Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Maka Attila közösségszervezővel Majláth Luca beszélget. A beszélgetés második része következik. Említette ugye, hogy ha találkozik egy kollégája és egy barátja vagy ismerős, akkor nem biztos, hogy ugyanazt mesélik el, vagy hogy ugyanolyan mélységben ismerik az ön személyiségét. Mi az, amit itt, akár a Mária Rádióban, vagy olyan emberekkel, akik a hittestvérei, meg szeretne osztani magáról? Mi az, amit üzenne? Mi az, amit szeretne elmesélni mindenféleképpen?
Alapvetően magamról nem nagyon szeretek beszélni, mert nagyon sokat beszélek, így ismer mindenki. Magamról talán kevesebbet, a közösségről annál többet. Ott általában kicsit mindig ilyen túlkapásokban bonyolódom. Alapvetően azt szeretném, igazából azt az üzenetet szeretném mindenkinek átadni, hogy a Jóisten minden nap megszólít bennünket, és a Jóisten minden nap velünk van, és a Jóisten bennünk él. Azáltal a szeretet által, ami ő maga. És hogy nincsen félnivalónk, hiszen ő mondta, hogy ne aggodalmaskodjunk, és ne féljen senki, mert gondja van ránk, és gondot visel ránk, és ezt is egy ilyen kis történettel szeretném megvilágítani, mert talán úgy jobban érthető, hogy ez a gondviselés, ez mennyire jelen van a mindennapjainkban. És lehet, hogy amikor történik velünk valami, akkor még nem tudjuk, hogy ez milyen más jó eseményt hordoz magában, fel sem tudjuk fogni. Lehet, hogy ez évek múlva világosodik meg, hogy történetek egymásra épülése vezet el egy sokkal jobb dologhoz, és amikor ezt az ember fölismeri, akkor az egy eléggé katartikus élményt tud biztosítani a hívők számára. Nekem édesapám egy nagyon jó közéleti ember volt, egy nagyon okos ember. És 2010-ben kapott egy, éppen Szentestére készültünk, és karácsony délelőttjén kapott egy infarktust. És akkor nem tudtuk, hogy infarktusa van, csak hogy nem érezte magát jól. Bevittem a kórházba, ott hamarosan kiderült, hogy őnek egy súlyos hátfali infarktusa van, és megrendelték neki a mentő helikoptert, ez a Gyöngyösi kórházban történt. Azt közölték velünk, hogy a Honvéd kórházba fogják őt szállítani. Édesanyámmal kétségbe esettem, fölértünk a Honvéd kórházba, édesapám sehol, majd beáll egy mentő, és látjuk, hogy ott van egy ismerős zokni egy ismerős embernek a lábán, és hogy mozog az a láb. Ez már megnyugtatással töltötte bennünket, kétszer élesztették újra a Budapest felé vezető úton. És ezt csak azért mondom el, mert édesapám, mint már említettem, egy nagyon hálás ember. Annak is ad, akitől nem kapott semmit, nemhogy annak, akitől kapott bármit is, mondjuk az életét. És hosszasan kerestük ezt a mentőt, hogy... és nem találtuk. És nem találták a mentős kollégánk sem, nem értették, hogy került oda a mentő, hiszen ők egy mentőhelikoptert rendeltek, a mentőhelikopter tévedésből mást vitt el, hosszasan nyomoztunk utána, videófelvételeket elemeztünk ott a Honvéd kórházba, meg minden más egyebet, és nem létezett ez a mentőautó. Nagyon érdekes volt a mentős csapat. Egy hölgy volt a vezetőjük, ilyen két egyforma magasságú és egyforma kinézetű fiatalember volt a mentős segédek. És amíg a édesapámat betolták a műtőbe, addig ők látszólag egymás kezét fogva imádkoztak, és azt mondták nekem, hogy ők már nem voltak ma szolgálatban, éppen tartottak hazafelé, amikor kapták a riasztást, és most azt kérték a Jóistentől, hogy az legyen a karácsonyi ajándékuk, hogy ez a betegük ez életben marad. Édesapám még 12 évet élt közöttünk, és hát ez egy küzdelmes időszak volt. Sokkal közelebb kerültünk egymáshoz, voltak problémák, még nem. Egy olyan problémája lett, ami azonnali életmentő műtétet kellett, hogy következzen. Egy nagyon kalandos úton szinte elloptuk a kórházból, és így került Egerbe. És Egerben nem volt hely az ortopédián, ezért felkerült az érsebészetre. Az érsebészeten, abban a kórteremben, ahová került, ott feküdtek hatan. És hát akkor már jellemző volt, hogy ha bekerült egy kórterembe, akkor én mindig azt a alapelvet követtem, hogy ott egy valakit kiválasztottam arra, hogy tartjuk a kapcsolatot, hiszen a kórház és a nővérek nem adhattak ki információt a beteg állapotáról. És akkor én ott kiválasztottam egy fiatalembert, elkértem a telefonját, és gyakorlatilag ő rajta keresztül tartottuk a kapcsolatot. Elhunyt édesapám rá két évvel, majd ugye elkezdődött a templom felújítás, és szépen összeállt a templom felújításhoz kapcsolódó beszállítói, kivitelezői kör. Egyetlen egy ember hiányzott ebből az egész történetből, a műszaki ellenőrnek a személye. Egy országos műemléki besorolású templomról van szó, nagyon ritka az ilyen regisztrációval rendelkező műszaki ellenőr, és hát hála a kormánynak, itt elég sok templomfelújítás folyik az utóbbi időben Magyarországon, és hát ezek a kapacitások elég erősen le vannak kötve, és nem vállalnak már többletmunkákat ezek a műszaki ellenőrök. És akkor ismét hetedike volt, ismét a névnapom, és ott álltam a teraszon, ez 2022-ben volt, és rám harangozott a templomnak a nagy harangja, és akkor elkezdtem mondani magamba az úrangyalát, majd édesapámra gondoltam, hogy hát ilyen nehéz helyzetekben ő mindig szokott segíteni, hogy adott esetben milyen jó lenne, ha még itt lenne közöttünk, és ő segítene. A jobb kezem az a zsebemben volt, a kabát zsebemben, és amikor kivettem a kabátból a telefonomat, akkor ott volt rajta egy név, akit nem tudtam, hogy kicsoda, de az én telefonomba be volt írva. És akkor felhívtam, hát kiderült, hogy az a betegtárs, akivel annak idején édesapámmal tartottam a kapcsolatot, és hát emlékeztem, hogy ő egy ilyen műszaki rajzoló ember, és akkor hát megörültünk egymásnak, elmondtam, hogy milyen úton, módon hívtam én most fel őt, és hát ugye hamar kiderült, hogy már édesapám nem él, viszont én rákérdeztem, hogy talán nem véletlen, hogy most nekem ott volt a telefonján, és talán ő ismer olyan szemét, akinek van ilyen végzettsége. Egy rövid csend után közölte velem, hogy hát ő egyébként a Egri Főegyház megyénél dolgozik, mint felelős műszaki vezető, és bár ott nem tudják még a Főegyház megyénél, de neki pár hete megvan ez a műszaki ellenőri végzettsége is, úgyhogy ő lett a műszaki ellenőrünk, és igazából számomra ez egy folyamat volt 2010-től egészen 21-ig, amíg eljutottunk ehhez az emberhez, ahogy kialakult ez az egész történet, ahogy benyitottam abba a szobába, ahogy nem volt már hely az ortopédián, és éppen abban a szobában a 7 betegtárs közül őt választottam, úgyhogy hát számomra ez volt az a katartikus pont, amikor úgy kiesett a kezembe a telefon.
Hát valóban nehéz erre mit mondani, vagy nehéz erre más magyarázatot találni, mint hogy a gondviselés a segítségükre sietett, és hát pont akkor, és pont abban az időben, amikor erre nagyon nagy szükség volt.
Igen.
Még egy dolog eszembe jutott a története kapcsán. Maga ez a templom felújítás. Ugye rengeteg sok embernek a munkája, a közösségnek a közös álma gyakorlatilag, hogyha jól értem, ez a felújítás, és ennek a megvalósulása. Milyen érzés ezt végiglátni? Milyen érzés volt ezt végigkövetni, akár a kezdetektől, és milyen érzés most ezen úgymond túl lenni, akár ezen az első misés élményen, ugye az új atyával, akit a település adott?
Hát ez fantasztikus, erre nincs jobb szó, és alapvetően tényleg csak hálával tartozunk a Jóistennek, és hálával tartozunk Magyarország kormányának is, hogy az ilyen vérzivatros európai időkben gondot visel ezekre a találkozó helyekre, mert azért én is most világosodtam meg az új misés papunknak az első misén, ahol a volt esztergomi osztályfőnöke mondott egy nagyon szép beszédet, és ő világított rá arra, hogy nagyon jók ezek a templomok, és alapvetően úgy hívjuk, hogy az Isten háza, de mi vagyunk az Isten háza, és mi vagyunk az Isten templomai, hiszen Isten velünk szeretne találkozni. Nevezzük ezeket találkozási helyeknek. Ez egy nagyon impozáns találkozási hely. 1150 körül épült ez a templom. Elképesztően gyönyörű szép. Tehát a Jessze oltára, a középkori hangulatával, a Szent Mihály oltárral, a Szent Sír oltárral. Most még a padoknak a cseréje van hátra, illetve az orgona felújítás következik a külső díszvilágítással, de már túl vagyunk a feladatoknak a nagy részén. Ez egy nagyon-nagyon jó érzés az első perctől fogva, ahogy ez kialakult, ahogy mi erre rákészültünk, ahogy már előzetesen tanulmányokat készítettünk erről, és akkor meghallottuk egyszer csak, hogy Soltész államtitkár úr a Felső Mátrába átfogadni egy megújult templomot, és akkor felhívtuk, és akkor azt mondta, hogy miután meglátta, hogy milyen templomról van szó, mi arra kértük, hogy miután átadta a templomot, egy uzsonnáról ugorjon be hozzánk, és kezdjünk el beszélgetni erről ennek a templomnak a rendbetételéről. És azt mondta államtitkár úr, hogy miután átnézte az anyagot, hogy hát ez egy jóval hosszabb beszélgetést megér, úgyhogy a templom átadást, a Felső Mátrai templom átadást megelőzően egy nappal előtte már reggel 8 órakor ott volt, és onnantól fogva egy egész napos egyeztetés következett, mivel hogy már előre haladott tervekkel rendelkeztünk, így nagyon gyorsan neki tudtunk látni a templom felújításnak. Elképesztő élmény. Tehát ezt nem tudom máshogy kifejezni. Én most a hétvégén, ahogy az osztálytársaimmal voltunk a 35. érettségi találkozón, akkor mindenkit arra bátorítottam, hogy mindenki tessék ott a helyben felvállalni egy ilyen feladatot, mert egyrészt nagyon jó dolgot tesznek vele, másrészt meg számukra lesz egy olyan élmény, ami meg fogja határozni a hátralévő életüket.
Talán itt a Mária Rádióban lehet ezt úgy említeni, mint egyfajta önkéntes szolgálatot. Ugye nálunk is önkéntesek végzik a munkákat, onnantól kezdve, hogy az újságot kihordják odáig, hogy mondjuk meglocsolják itt a virágokat. Igen. És talán ez is egy nagyon szép példa erre, hogy maga a település adja ki ezeket az önkénteseket, akik az idejüket, az energiájukat, akár az anyagi tartalékaikat is fel tudják áldozni azért, hogy valami közös, szép dolog épüljön. Ebben az esetben egy templom, és hát biztos vagyok benne, hogy nem ez az egyetlen közösségi kezdeményezés, amit önök elindítottak és megvalósítottak.
Bizony, és alapvetően azt gondolom, hogy tényleg ez a fajta önkéntesség teszi fel erre az egész történetre a koronát. Én soha semmilyen közösségi feladatnak a teljesítését nem fogadtam még el semmilyen térítést, semmilyen jutatást, de ugyanígy vannak ezzel az önkéntesek, akik részt vesznek a templomnak a felújításában, és azért nagyon érdekes, mert ez egy ilyen ragadós példa. Tehát azt veszük észre, hogy több olyan vállalkozó ott helyben szeretné hozzáadni azt az értéket, hogy ő is valamit beleépít ebbe a templomba. A harangálványunk épült így például, hogy odajött egy fiatalember, aki már nem Gyöngyös Patán lakik, de Gyöngyös Patainak vallja magát, és azt mondta, hogy hagyd legyen már annyira patai, hogy ezt a 2 millió forint értékű harangálványt, akkor ezt most ő szeretné állni, ezt a fajta munkát, és ennek minden tartozékát ezt ő felajánlja. De a ravatalozó felújításnál, vagy bárhol találkoztunk ilyen jellegű vállalkozói felajánlásokkal is, hogy szeretnének ehhez a közösséghez tartozni, és szeretnék ebből a ebből a közösségi sikerből egy picit kivenni a részüket. És hát igen, tehát alapvetően azért nekünk ez egy olyan felhajtó erő, és egy olyan indikátor, hogy vannak közösségi sikereink, hogy igen, és a gondviselés új fent, hogy mondjuk egy Medjugorje zarándoklatról éppen jövünk hazafelé, és milyen régi vágyunk volt, hogy nekünk legyen egy kis boldogasszony templom vagyunk, a mi oltárképünk ugye Mária születése. De hát ugye hogy lehet ábrázolni mondjuk egy szoborban a fiatal Máriát? És nagyon sokat gondolkodtunk ezen, hogy milyen jó lenne nekünk oda a templomkertbe egy szép szobor. És akkor egyszer jöttünk hazafelé Medjugorjéból, és akkor felült egy fiatal ember a 22 buszról, hát véletlenül ismétlen, ugye ez a véletlen, véletlenül felült a mi buszunkra. És éppen amellé, az ember mellé ült, aki éppen ennek az ügynek a legnagyobb patronálója volt. Hát úgy hívják, hogy Agárdi Kovács Attila, és egyébként egy szobrász, és azért volt ott a csanákkuló közösségben, hogy gyógyuljon, és ott is letette a névjegyét, hogyha valaki felmegy a Krizsovácra, akkor ott láthatja azokat a faragásokat, amiket ő készített. Hát nekünk most azóta, mióta elkészítette ezt a gyönyörű szép kis boldogasszony szobrot, ahol a fiatal Szűz Mária látható Szent Annával, ez is egy olyan plusz érték ott a templomkertben, amit a közösségi adományokból épült, a közösség hozott létre, és reméljük, hogy hosszú ideig fogja hirdetni Isten dicsőségét. Nagyon sok a gyalogos zarándokunk, és egy jobban fedezik fel a templomunkat. Hála a Máriót Egyesületnek is, Jászapátiból, Jásságból szervezett zarándoklatok haladnak rajtunk keresztül, de éppen most azon mesterkedünk ott a környező polgármesterekkel, hogy egy ilyen Abasár gyöngyös patatengelyt is létrehozzunk, hiszen Abasáron megy keresztül a fő Mária út zarándok útvonal. Úgyhogy most mi ezekre a zarándoklatokra is szeretnénk építeni, ezért is szeretnénk, hogyha ez a látogatóközpont, ami a templom közvetlen szomszédságában terveink szerint megvalósulna, meg egy rendezvénytér, ahol majd nem csak tudjuk fogadni a zarándokokat, hanem különböző programokkal tudunk nekik kedveskedni.
Ezek nagyon szép terveknek hangzanak, és biztos vagyok benne ez alapján, amit eddig hallottam, hogy ezt meg fogják tudni valósítani, nem a közösségem fog múlni, mert nagyon nagy összetartásról tanúskodik az, amit most elmesélt nekünk. Még egy dolgot szeretnék így utolsó kérdésként feltenni. Mit üzenne azoknak, akik esetleg, hát nem is az, hogy óckodnak az önkéntes szolgálattól, hanem tartanak attól, hogy nem lesz idejük erre vagy arra, és inkább csak ezeket a kifogásokat keresik, és nem látják meg a lehetőségeket. Mi az, ami ilyenkor előre tudja lendíteni azt, hogy valaki egy olyan ügy mellett kiálljon, ami fontos számára?
Hát először is jönnek el gyöngyös patára, és tapasztalják meg azt az élményt, amit ott a közösség ad nekik. Van egy nagyon-nagyon jó barátom, Molnár Lászlónak hívják, hogy egy festőművész. Neki sikerült ott építenünk szinte egy ilyen közösség összefogás révén egy galériát. Ő egy nagyon erősen vallásos és nagyon komoly gondolkodó ember. Ő egyébként a Zuglói körnek az egyik alapítója. Annak a Zuglói körnek, ami egyébként az avantgárd révén az akkori kvázi ellenállást jelentette a rendszerváltás előtt, és olyan nevekkel volt fémjelezve, mint Hamvas Béla. 83 éves Laci bácsi. Ő egyébként az egyház tanács, világi egyház tanácsnak is a tagja ott helyben, és annak az imádkozó férfi közösségnek, aki ott szerdánként összegyűlik a templomban. Most ő szokta ezt jól megfogalmazni, hogy alapvetően azt szokta mondani, hogy ő a földi életében próbál úgy viselkedni, úgy élni, úgy alkotni, úgy dolgozni, hogy az majd egy olyan elbírálás alá essen, amikor oda kell állni az Úr elé, hogy az, hogy az a későbbiekben is egy örök életet eredményezzen a számára. Én azért tudom ezt mondani mindenkinek, hogy érdemes munkát beletenni a közösségbe, érdemes Istent megvallani mások előtt, mert alapvetően ezek a munkák, ezek sikerre vannak ítélve, én azt gondolom. Pontosan az előbb elmondottak révén. Egyrészt a gondviselés, másik meg az isteni szeretet, ami összetartja ezeket a közösségeket, és ad nekik lendületet. Sajnos én azt gondolom, hogy ebben a mai elértéktelenedett világban egyre több az olyan ember, egyre több az olyan fiatal, aki eléggé kilátástalannak érzi a helyzetét, és én azért gondolom, hogy szükség van ilyen szellemi műhelyekre, mert ezek a gyermekek vagy kora felnőttek egyébként nagyon könnyen elvesznek ebben a mai világban. Könnyen feladják a küzdelmet, beleesnek egy ilyen hibás önértékelési zavarokkal küzdenek, egy ilyen hibás versenynek a részeseivé válnak, ahol a vagyonszerzés és az egyéb ilyen földi értékeknek az általuk fontosnak ítélt földi értékeknek az elérése a cél, és hogy talán azért is érdemes, őértük is érdemes egy kicsit, nem egy kicsit, hanem sokat dolgozni, hogy talán ő általuk is szebb lesz majd a jövő, és szebb lesz a világ.
Nagyon szépen köszönjük ezeket a kedves és inspiráló gondolatokat. Biztos vagyok benne, hogy a hallgatókat is meg fogja majd érinteni. És hát azt is köszönöm, hogy eljött ide hozzánk a Mária Rádió stúdiójába. Minden jót kívánunk a közösségi szolgálataihoz. A település minden lakójának a Jóisten áldását kívánjuk. Köszönjük még egyszer.
Mi köszönjük a lehetőséget.
Maka Attila közösségszervezővel Majláth Luca beszélgetett.